Kedves gyülekezet, kedves testvérek, mindenkit szeretettel köszöntök. A mostani ige hirdetésnek egy olyan, hogy mondjam, ige szakasz a témája, ami kifejezetten arról szól, hogy hogyan kell nekünk munkálkodnunk másokért, akik a gyülekezeteken vagy a gyülekezeten kívül vannak. Ez egy nagyon fontos kérdés. Nagyon fontos kérdés abból a szempontból, hogy ugye örülünk annak szerintem mindannyian, hogy itt lehetünk, hogy eljöhetünk a gyülekezetbe, örülünk annak, hogy hallhatjuk az igét, mit tegyünk másokért, és mi az, ami késztetés jelenthet számunkra, hogy mi másokért fáradozzunk. Kikért fáradozzunk, és egyáltalán milyen gondolatokkal a szívünkben fáradozzunk értük. Egy olyan ige szakaszt szeretnék legelőször is felolvasni, ami egy különleges Ebed Jahve ének. Talán néhányunknak ismerős ez a fogalom, hogy Ebed Jahve ének, ugye az Úr szolgájáról szóló énekek, ezek messiási jövendőlések Ézsaiás könyvében. Ézsaiás könyvében különösen a 42. fejezettől kezdődnek el ezek az Ebed Jahve énekek, és a 49. fejezetben is találkozhatunk Ebed Jahve énekkel. Na most ezt a 49. fejezetben lévő szakaszt szeretném olvasni, nem az egészet. Tehát itt most nem az lenne a célunk, hogy az egész ige szakaszról egy áttekintést kapjunk. Kifejezetten az a célunk és szándékunk, hogy megnézzük azt, hogy tényleg hogyan szól a másokért való fáradozásról ez az ige szakasz. Tehát még egyszer Ézsaiás könyve 49. fejezete, és ott az első 3 verset szeretném olvasni, aztán pedig majd a 6. Hallgassatok rám, ti szigetek, és figyeljetek, távol való népek. Anyám méhétől hívott el az Úr, anyám szíve alatt már emlékezett nevemről. Hasonlóvá tette számat az éles karthoz, keze árnyékában rejtette engem, és fényes nyillá tett engem, és tegzébe zárt be engem. És mondta nékem, szolgám vagy te, Izrael, akiben én megdicsőlök. És még a 6. verset is olvasom, így szól, kevés az, hogy nékem szolgám légy, a Jákob nemzetségeinek megépítésére, és Izrael megszabadultjainak visszahozására. Sőt, a népeknek is világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjem. Eddig tart tehát a fölolvasott ige szakasz, és kulcsfontosságúnak tartom azt, hogyha megnézzük ezt az ige szakaszt, ugye egyrészt a messiással találkozhatunk, magával a megváltóval. Hogyan dolgozott, hogyan munkálkodott ő másokért, de másrészt az természetesen minta nekünk, minta számunkra. Tehát ahogyan ő tette ezt, és ne felejtsük el, 700 évvel azelőtt hangzik el a jövendőlés, mert Ézsaiás akkor élt, 700 évvel a messiás megjelenését megelőzően, ahogyan ő tett, ahogyan viszonyult az emberekhez, meg hát sok mindenki máshoz is, vagy sok minden máshoz is, majd ezt mindjárt fogjuk látni, az nekünk minta kell, hogy legyen. Na miért mondhatjuk azt, hogy itt az első 3 vers is minta számunkra? Mert ugye az első 3 vers az a messiásról szól, hogy ő milyen is volt valójában. És ugye azt érezzük talán, hogy majd a 6. versben nyílik ki ez az egész történet, ahol majd találkozunk ezzel a felhívással Isten népéhez. Nézzük csak az első 3 verset. Azt mondja, hallgassatok reám, ti szigetek, és figyeljetek, távol való népek. Anyám méhétől hívott el az Úr, anyám szíve alatt már emlékezett nevemről. Tehát ez azt jelenti, hogy az Isten már egészen korán elhívta őt, elhívott bennünket, tehát ez nagyon fontos, itt a párhuzam, elhívott bennünket, emlékezett már nevemről, ugye nyilván jelképes, nyilván költői ez a megfogalmazás, de egyáltalán nem volt véletlen ilyen szempontból a messiás megszületése, és nem véletlen, nem volt véletlen a mi megszületésünk sem. Ez egy nagyon fontos dolog egyébként, nagyon sokan ezzel nem is tudnak mit kezdeni. Ugye van egy ilyen gondolat is, a filozófiában merült ez föl, hogy a mi életünk olyan, mintha egy ilyen világba vetettséget élnénk át. Világba vetettség, ide vetettek bennünket a világba. Hát kik vagyunk mi egyáltalán, és miért pont itt születtünk meg, miért pont most születtünk meg? Ezek nagyon jogos kérdések egyébként. Ha az ige nem lenne a kezünkben, meg ha Istennel nem lennénk kapcsolatban, hát akkor igencsak pislognánk, hogyha ezeket a kérdéseket vetné föl valaki. De mondom, nem véletlen, hogy mi itt vagyunk, nem véletlen, hogy az Isten elhívott minket. A messiásról hogy beszélt, tehát még egyszer ez az ige szakasz? Anyám szíve alatt már emlékezett nevemről. És a második verset is olvassuk. Hasonlóvá tette számat az éles karthoz, keze árnyékával rejtette engem, és fényes nyillá tett engem, és tegzébe zárt be engem. Annyira különleges ez, hogy tulajdonképpen a messiás szolgálatának a ritmusára mutat rá. Lehet, hogy kicsit olyan sajátos ez a kifejezés, hogy ritmus. Miért használom ezt a kifejezést, hogy messiás szolgálatának a ritmusa? Azt mondja, hasonlóvá tette számat az éles karthoz. Miről beszél? Egy fegyvert említ. Azt mondja, ez nem más, mint az ige kardja. Olyan volt a messiás szája, olyan volt a messiás bizonyságtevése, mint az éles kart. Igazat és hamisat egyértelműen ketté választott. Ugye? Tehát ez egyértelmű, azt hiszem, mindannyiunk számára. De mi a következő tagmondat? Keze árnyékában rejtette engem. Tehát először, mint fegyver, és aztán visszavonul. Keze árnyékában rejtette engem. Mi a következő gondolatritmus itt a második versben? Fényes nyillá tett engem, és tegzébe zár be engem. Ugyanez a ritmus. Nyilvessző, megint egy fegyvert említ, megint az ige kardja, vagy az ige, mint nyilvessző, tehát nagyon-nagyon fontos, hogy az ember ezt lássa, hogy ilyen értelemben a messiás szolgálatát az ige állította középpontba, vagy az igét helyezte középpontba a szolgálatában, de tegzébe zárt be engem. Kimegy, és aztán visszajön. Elvégzi a feladatát, és aztán visszajön feltöltődni. Annyira különleges ez, ilyenkor értheti meg az ember azt, hogy miért is volt az, hogy a messiás annyit imádkozott. Jézus Krisztus annyit imádkozott. Tényleg, ez egy döbbenetes dolog, hogy ő, akinek minden, hogy mondjam, előképzettsége és felkészültsége megvolt ahhoz, hogy a szolgálatát elvégezze, fontosnak tartotta, hogy a mennyei atyával egészen szoros kapcsolatot ápoljon. Csak így tudott áldás lenni azoknak, akik körülötte voltak. Na most ez azért nagyon fontos, mert ha az evangéliumokat olvassuk, akkor mivel találkozhatunk? És ez egy nagyon egyszerű kérdés. Jézusnak a cselekedeteivel, szavaival, mit tett, hova ment, kiket gyógyított, és így tovább, és így tovább. Cselekedetek, szavak, szolgálat, tevékenység, ezeket láthatjuk. Azokról a csendes órákról, amiket ő a mennyei atyával közösségben töltött, erről mit írna az evangélium? Voltak ilyenek. Körülbelül ennyit tudunk erről. Na de ez nem kevés idő volt. Tehát itt bizony órákról beszélünk. Itt bizony felkészültségről beszélünk, vagy felkészülésről beszélünk abból a szempontból, hogy ő ekkor készült fel a szolgálatára. Tehát annyira különleges ez, és annyira jó, hogyha az ember ezzel szembesül, hogy igen, amit a leírásokban, az evangéliumi leírásokban olvashatunk, az mindig a tevékenységhez kapcsolódik. De ennek ott van az alapja, amiről az evangéliumi leírás csak érzékeltetni tud dolgokat. És el tudja mondani, hogy igen, adott esetben egy egész éjszakát imádkozással töltötte. Na most ennek a részleteire pont ez a második vers mutat rá. Éles kard, keze árnyékában elrejt. Fényes nyíl, a tegzébe bezár. Tehát ez mutat rá arra, hogy igen, a messiásnak óriási szüksége volt a feltöltődésre, és ebből következik, hogy számunkra is ugyanez a minta, ugyanez a példa. Ez volt tehát az, amire azt lehet mondani, hogy igen, ilyen értelemben most már jobban látja az ember, hogy miért tudott annyira áldásos szolgálatot végezni a messiás. Gyorsan tegyük hozzá, akkor, amikor Jézus szolgálatáról beszélünk, akkor természetesen nem úgy beszélünk róla, mint aki mindig eredményes volt, mindig sikeres volt, idézőjelbe téve természetesen ezt a kifejezést. Rengeteg kudarca volt. Rengeteg eredménytelensége volt. Rengeteget fáradozott valakiért, és nem sikerült eredményt elérnie. Nem jött áttörés az életében. Tehát ez nagyon fontos, hogy mi se csüggedjünk el, hogyha fáradozunk, szolgálunk valakiért, és nincs eredmény. Talán később majd lesz. Ez is nagyon fontos. ez a később tanítványok életére is vonatkozik bizony. Amikor itt volt a Földön, amikor velük volt, amikor segítette őket, csak az értetlenséget látjuk szinte. Néha úgy fölcsillan valami, de aztán megint jön az, hogy ki a nagyobb kérdés meg. Értetlenség, engedetlenség, és így tovább sok minden. Amikor eljön Pünköst, amikor a Szentlélek össze tudja forrasztani az ős keresztényeket, ott megvan az eredmény, ott megvalósul az eredmény. Szóval ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, és fontos, hogy ezt az ember világosan lássa, és ilyen módon világosan lássuk azt is, hogy igen, Krisztus minden tekintetben példa számunkra. De gyönyörű szép a harmadik vers is, nézzük csak itt az Ézsaiás 49. fejezetét. És mondta nékem, szolgám vagy te, Izrael, akiben én megdicsőlök. Na most ez a szolga kifejezés, Ebed Jakve, az Úr szolgája, ne felejtsük ezt el. Ez a szolga kifejezés, ez egyrészt természetesen a Messiásra is vonatkozik, másrészt természetesen Izraelre is vonatkozik, ez azt jelenti, hogy a mindenkori hívő népre. A mindenkori hívő nép, akiben az Isten meg szeretne dicsőülni. Na most ez elgondolkodtathat bennünket, mert ezek szerint Isten bennünk szeretné megdicsőíteni önmagát. Miért érdekes ez? Ez azért érdekes, mert az Isten, hogy mondjam, emberi eszközök nélkül is megdicsőíthetné önmagát. Mondhatná azt, hogy kérem szépen, nincs nekem különösebb szükségem arra, hogy most emberek rólam tegyenek tanúbizonyságot. Bemutatkozom az embereknek úgy, ahogy vagyok, és ilyen módon azt az üzenetet, amit szeretnék átadni, megteszem én. Isten szándékosan, mintha a háttérbe húzódna. Azt mondja, hogy rajtunk keresztül akar megdicsőülni. Izraelen keresztül akar megdicsőülni. Azt szeretné, hogy a hívő népen keresztül ragyogjon rá a világra mindaz az áldás, az áldások sokasága, amit ő a világnak akar adni. Ez egy nagyon fontos dolog. Nagyon fontos tehát, hogy az ember ilyen értelemben mindig tudatában legyen annak, mindig átérezze azt, hogy valójában munkatársként tekint ránk az Isten. Minden egyes emberre, kivétel nélkül. Azt mondja, bennünk, bennetek, mindannyiunkban akar megdicsőülni. Hármas angyali üzenet, ha már egyszer erről tanulunk, ugye a szombatiskolánkon. Ott is jelképként természetesen ott van az, hogy az angyal hirdeti az evangéliumot. Ha ezt végig gondoljuk, ha behelyettesítjük, hogyha átgondoljuk azt, hogy kiről is van szó, rólunk van szó. Rólunk, akiknek ezt az evangélium hirdetést el kell végeznünk. Isten megoldhatná önmaga is, mondhatná azt, hogy vannak nekem mennyei eszközeim, és az evangéliumot elterjesztem, de azt mondja, hogy a földi népen keresztül, az én földi népemen keresztül szeretném az örömhírt elterjeszteni. Tehát ez nagyon fontos, mert ilyen értelemben az ember nagyon komoly és magasztos feladatot is kap. Tehát az, hogy mi Istennel kapcsolatban vagyunk, az, hogy mi Istennel kapcsolatban állhatunk, ebből az következik, hogy igen, munkatársai vagyunk az Istennek. Pál apostol ezt a kifejezést használja, hogy az Isten méltatott arra minket, hogy az evangéliumot szóljunk. Hogy az evangéliumot szóljuk, méltatott. Ez a méltó kifejezés. Ezen is úgy érdemes elgondolkodni, méltó, ezt leginkább az Istennel összefüggésben szoktuk megemlíteni, nem? Méltó az Isten arra, hogy. Méltó az Isten ügye arra, hogy. Itt Pál apostol más értelemben használja, méltó az ember. Isten méltatja az embert arra, hogy az üzenetét rajta keresztül juttassa el a többi emberhez. Jó, tehát ez nagyon fontos. Ilyen értelemben, hogy mennyire becses kincsek vagyunk az Isten szemében, hát ez jól mutatja. Tehát nem csak a kereszt mutatja ezt meg, mert nyilván Jézus Krisztus keresztje az önmagában erről is szól, hanem azt mondja, hogy ebből következik, hogy te ilyen értelemben a barátom, a munkatársam vagy. Barátom azért, mert ugye az ige ezt a kifejezést is használja, munkatárs azért, mert azt mondja, szolgám vagy te Izrael, akiben én megdicsőlök. Szolga, és egyben dicsőséget kap az Úr, hogyha mi olyan életet élünk. Na most ez tehát az alapja mindannak, ami ezután következik, ez tehát az alapja annak, hogy tulajdonképpen kikért kell munkálkodnunk nekünk, hogyan kell munkálkodnunk, és mi ez, hogy munkatársának lenni az Istennek, hogyan valósul ez meg. És ennek kapcsán olvassuk még egyszer ezt a bizonyos hatodik verset, ami ugye a hagyományos szedésű Károlyi Bibliában vastagban is van szedve. Következőképpen olvasom. Kevés az, hogy nékem szolgám légy, a Jákob nemzetségeinek megépítésére és Izrael megszabadultjainak visszahozására. Sőt, a népeknek is világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen. Azt mondja, kevés az, hogy nékem szolgám légy. Tehát Isten szolgájává lenni, Isten szolgálni, ez hatalmas dolog, de az Isten szava azt mondja, hogy ez kevés. De szolga, milyen értelemben szolga? Kevés az, hogy nékem szolgám légy a Jákob nemzetségeinek megépítésére és Izrael megszabadultjainak visszahozására. Miről szól ez? Mert ugye 2700 évvel ezelőtti szavak ezek, na de nekünk itt a 21. században ez mit jelent? Jákob nemzetségeinek megépítése és Izrael megszabadultjainak visszahozása. Jákob nemzetségeinek megépítése. Hogyha úgy fogalmazzuk ezt meg, hogy tulajdonképpen mi is a gyülekezet feladata? Jákob nemzetségeit megépíteni, aki itt van velünk, ilyen értelemben gondot viselni róla. Egy élő, munkálkodó közösséget fölépíteni. Na ez az, amire azt lehet mondani, hogy igen, ez ilyen értelemben a hívő ember feladata. Mindenkinek ebben része van. Tehát ez nagyon fontos, hogy ez nem pusztán egy ember feladata. Ha Krisztus számunkra minta, akkor ilyen értelemben mindannyian munkatársak vagyunk. Mert ő is szolgált másoknak, nekünk is érdemes szolgálni másoknak, így leszünk igazán élő közösségé. Ez tehát az egyik dolog. Ezt nagyon-nagyon meg kell becsülni különben, ha egy gyülekezet jól működik. Hogyha ilyen értelemben a szolgálatok a helyén vannak, élő közösség van abból a szempontból, hogy egymás által is épülhetünk, megoszthatunk egymással dolgokat, nagyon-nagyon fontos mindaz, ami ezzel kapcsolatos. De ez csak a kezdet. Mi a következő lépés? Mert azt mondja az ige, hogy itt ne álljunk meg. Tehát önmagában, hogyha mi azt érezzük, hogy jó a közösség, hasznos a közösség, szeretünk ide járni, fontos ez. Isten azt mondja, hogy igen, egyrészt ez a gyülekezet feladata, hogy akik ide járnak, ezt átérezzék és ezt tapasztalják. Kevés az, hogy nékem szolgám légy a Jákob nemzetségeinek megépítésére és Izrael megszabadultjainak visszahozására. Gondoljuk csak ezt végig. Izrael megszabadultjainak visszahozására. Tehát akiket Isten már megszabadított, akik pontosan tudják, hogy mit jelent szabadnak lenni a bűntől. 10 parancsolat, ne feledkezzünk erről, a szombatiskolán is beszéltünk erről egy kicsit. Hogyan kezdődik? Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged. Kihoztalak téged Egyiptom földjéről a szolgálatházából. Ez az alap, hogy szabad vagy. Ez az alap, hogy a bűntől szabad vagy. Megszabadultál a bűntől. Ha az ember végig gondolja Krisztus keresztjének az értelmét, a lényegét, gyakorlatilag erről szól. A szabadságról. Na, hogyha ezt valaki belátja, hogyha eljut a tudatáig, hogy igen, én megszabadult vagyok, onnantól kezdve az Istennel együtt tud működni. De pontosan tudjuk mindnyájan azt, hogy sajnos az ördög folyamatosan munkálkodik, ezekért az emberekért is, értünk is. Ebből következik, hogy elképzelhető, hogy Izrael megszabadultja, aki ezt átélte, hogy mit jelent megszabadultnak lenni, elkóborol a nyájtól, elmegy a nyájtól. Vissza kell hozni azt az embert. Mit jelent ez a gyakorlatban? Érdemes végig gondolni azt, és itt különösen azokhoz szólok, akik már régebb óta gyülekezett tagjai. De bárkinek lehet ilyen tapasztalata, bárkinek lehet ilyen élménye, és talán szinte mindannyiunknak van. Szóval érdemes végig gondolni azt, hogy kik azok, itt Győrben, akik jártak ugyan a gyülekezetbe valaha, lehet, hogy 2 éve, 5 éve, 10 éve, 20 éve, teljesen mindegy, de valaha. Valaha itt voltak velünk, de aztán elmentek bármi miatt. Emberi gyengesség miatt, tanításbeli eltévejedés miatt, vagy ki tudja, ezernyi okat lehet ennek. Izrael megszabadultjainak visszahozására. Magyarán a gyülekezetnek érdemes fáradoznia ezekért az emberekért, nyilván azoknak, akiknek van velük kapcsolatuk. Ez egy nagy kérdés, hogy az, aki itt volt a gyülekezetben, de most már nincs, engedi-e, hogy kapcsolatot tartsunk vele? Sok esetben nem, sajnos. Tehát ez kétségtelen így van. De mégis a gondolkodásbeli erőfeszítés nagyon-nagyon érdemes megtenni értük. Kik azok, akik itt voltak? Kik azok, akiket meg lehet szólítani? Lehet, hogy egy másik közösség tagja már. Nem biztos, hogy van rá lehetőségünk. Lehet, hogy elzárkózik tőlünk. De bizony lehet találkozni ilyen esetekkel, hogy igen, itt volt valaki, és aztán bár évek vagy adott esetben évtizedek teltek el. Egyszer hallottam valakitől egy ilyen tapasztalatot, hogy 30 év telt el, attól fogva, hogy az illetőt talán ki is zárták a gyülekezetből, mert olyan életet élt, hogy bizony helyén való volt a kizárás. 30 év után kereste meg valaki, 30 év után. Látszólag reménytelen volt az eset. Teljesen reménytelen. A bácsi éppen disznókat etetett. Ugye tudjuk, hogy ez mit jelent. Tehát, hogyha egy valaha adventista ember pont disznókat tart, és ugye a disznókat eteti. Szóval érdekes egy dolog nagyon. Na most ez az illető elkezdett fáradozni ezért az emberért, és igen, meg lehetett szólítani. Meg lehetett szólítani 30 év után is. Na ezért mondom, hogy ezt nagyon érdemes végig gondolni. Nagyon-nagyon érdemes végig gondolni azt, hogy tényleg kik azok, akik itt voltak, kikkel tudunk kapcsolatba lépni. Lehet, hogy egy-két ember csak a kulcs hozzájuk, és nem azok adott esetben, akik itt vannak most, nem annyira régóta, hanem akik régóta itt vannak már. Talán őket ismeri, talán őket el tudja fogadni. És így tovább. Nagyon-nagyon fontos tehát, hogy ilyen értelemben ne mondjuk le ezekről az emberekről. Legyen olyan előtted, mint a pogány és a vámszedő, ahogy Jézus Krisztus mondja. Tehát ha valaki el is távolodott a gyülekezettől, de ilyen értelemben az intés vagy a bátorítás, a biztatás akkor nem használt neki, Jézus azt mondja, hogy igen, akkor legyen olyan előtted, mint a pogány és a vámszedő, akikkel Jézus mit tett? Elzárkózott tőlük? Hát nem. Egy másodpercig se. Velük együtt devett. Kereste a társaságukat, és szeretett volna ilyen értelemben segíteni rajtuk. Ugyanez a mi feladatunk is, ugyanez. Szóval mondom, ez tehát a második dolog. Kevés az, hogy nékem szolgálom, így mondjak, a Jákob nemzetségeinek megépítésére és Izrael megszabadultjainak visszahozására, sőt, és itt jön ez a harmadik szakasz, a népeknek is világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen. A népeknek is világosságul adtalak. Egy pillanatra itt érdemes fölidézni azt, hogy ugye drámai, hogy ez pont Ézsaiás könyvében hangzik el. Azért mondom ezt, mert ugye a hívő népnek szól ez az üzenet. A hívő népnek szól az az üzenet, amit a történelme során a kiválasztott nép, mint egy másfél évezredes történelme során, hát szinte soha nem valósított meg. A népeknek is világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen. És persze itt lehet azt mondani, hogy kérem szépen, egyszer csak eljött Jézus Krisztus, és beteljesítette ezt a jövendőlést, és nagyon örülhetünk neki, hogy ez megtörtént. Na de hát itt mit mond? Az egész népet világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen. És a zsidóság, a választott nép, Isten választott népe, hát ilyen mozzanatokat tudunk említeni, hogy mikor töltötte be. Leginkább egy-egy nagy ember, mélyen hívő ember, ő tudott tenni annak érdekében, hogy tényleg Isten üdve a föld végéig terjedjen. Salamont lehet megemlíteni például. És akkor még egy-két nevet lehetne sorolni, de egyébként az az 1500 év ebből a szempontból, hát szóval egy dráma. De mi most erre fordítsuk a figyelmünket, mi most fordítsuk arra a figyelmünket, hogy Isten rajtunk keresztül szeretné elvégezni azt, amit a zsidó népen keresztül nem igazán sikerült neki. Tehát itt vagyunk mi, advent népként, itt vagyunk mi egy küldetéssel a kezünk ügyében, és ilyen értelemben nekünk kulcsfontosságú, hogy ez a bizonyos hatodik vers, ez ott csengjen mindannyiunknak a fülében, hogy igen, Isten munkatársként számít rám a gyülekezeten belül is, a gyülekezettől eltávolodottak esetében is, meg a gyülekezeten kívüliek esetében is. Tehát ez a három munkaterületünk van. Gyülekezettől eltávolodottak, illetve a gyülekezeten kívüliek esetében. Egy olyan, szakasz szeretnék felolvasni egy könyvből, ami rámutat ennek az egész kérdésnek a drámaiságára. Drámaiság abból a szempontból, hogy tulajdonképpen az emberek mit élnek át körülöttünk. És persze itt lehetne sok mindent mondani, hogy ez jellemzi az embereket, az jellemzi, pénzszeretet, önzés, szeretetlenség, és így tovább. Tehát ezer mindent tudnánk megemlíteni, de valójában mi áll a háttérben? Mi áll a mély rétegben? Mi az, ami az embereket jellemzi, és mi az, amire azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen egy hatalmas segélykiáltás a világunk. Az, ami körülvesz bennünket. Tehát ez nagyon fontos egyébként az embereknél, amikor megítéljük őket abból a szempontból adott esetben jogosan, hogy igen, amit tesz, tehát bűnt és bűnöst elkülönítve, amit tesz, az nem helyén való, vagy ahogy beszél, vagy ahogy viszonyul, nem helyén való. Rendben. Mi áll a mélyben? Mi van a háttérben? Mi van ott, ahol tulajdonképpen szinte nem is lát az ember abból a szempontból, hogy hát az ember csak azt nézi, ami a szeme előtt van. Amit a fülével hall. A felszínt. Na de mi a helyzet ennél lejjebb, ennél mélyebben? Egy olyan könyvből szeretnék idézni, ami meglehetősen régi kiadvány már, 25 évvel ezelőtt jelent meg, és a szerzője is elhunyt már. Nem a szerző a lényeg. Egyébként Hankis Elemér különben szociológus, aki ezeket a sorokat leírta, de aztán majd szeretnék hivatkozni egy olyan kötetre, ami meg idén jelent meg. Tehát 2023-ban, tehát az egészen friss lesz. De Hankistól szeretnék egy kicsit hosszabban idézni. Az Új évszázad küszöbén című kötetében 1998-ban a következőket írta le. És itt kérném a türelmeteket és figyelmeteket, mert ugye leírt szöveg felolvasására a legnehezebb figyelni. Ez nem lesz olyan rövid, de bízom benne, hogy érdekes lesz számunkra. Következőképpen olvasom. Egyre többekben elhatalmasodik az a meggyőződés, hogy értelmetlen, abszurd világban élünk. Olyan világban, amely teljességgel közömbös a jóval és a rosszal, illetve az emberi szenvedéssel és vágyakkal szemben. A hagyományos kultúra egyik legnagyobb teljesítménye volt, hogy képes volt értelemmel feltölteni az emberek életét. Képes volt abban a hitben és bizonyosságban tartani az embereket, hogy az emberi életnek minden baj és szenvedés ellenére célja és értelme van. Az új, a 20. század végén kibontakozó civilizáció erre már vagy még nem képes. Az élet céltalanságának, értelmetlenségének élményét egyre szélesebb társadalmi rétegek élik át. Ez százezreket és milliókat kínoz. Korunk egyik legelterjedtebb járványos betegsége a depresszió. Égető szükségünk van ma is új értékekre, normákra, válaszokra. Ez a válaszadás alapvető funkciója minden civilizációnak. Meg kell magyarázniuk azt, hogyan jött létre a világ, mi emberek hogyan kerültünk bele, hol a helyünk, mit kell tennünk, hogyan kell viselkednünk ahhoz, hogy életben maradjunk. Meg kell magyarázniuk, milyen erők mozgatják a világot, és ezzel lehetővé kell tenniük, hogy kezelni tudjuk a világot. Ki kell jelölniük a jó és a rossz határait, és el kell fogadtatniuk velünk a szenvedés, a mulandóság, a halál tényét. Értelmes szerepeket és célokat kell kínálniuk nekünk, hogy úgy érezhessük, fontos tagjai vagyunk a társadalomnak, és fontos alkotóelemei a világmindenségnek. Meg kell határozniuk azokat az alapértékeket, amelyekre rá lehet építeni az emberi társadalmi együttélés szabályrendszerét. El kell hitetni velünk, hogy életünknek van célja és értelme, és így tovább. Egy-egy civilizáció válságát többek között az jelzi, hogy már nem képes választ adni ezekre a kérdésekre. S következésképpen az emberek magukra maradnak, a társadalom anomikussá, tehát törvény nélkülévé válik. Megzavarodnak az emberi kapcsolatok, felbomlik a társadalmi szolidaritás, erejüket vesztik az erkölcsi normák, az emberek nem találják a helyüket, szerepüket, önmagukat, életcéljaik elhomályosodnak, életük értelme bizonytalanná válik. Eltűnik, hiánycikké válik a bizalom és a biztonságérzet, az emberi méltóság, a tartalmas szerep, az emberi élet értelme. És még egy bekezdés. Nem tudják, mit cselekedjenek, hogyan éljenek. Nem tudják, hogy mi a jó és mi a rossz. Nem tudják, hogy önfeláldozásra vagy önzésre, önkorlátozásra vagy önmegvalósításra, mértékletességre vagy mértéktelen hedonizmusra, tehát élvezethajszolásra, lelkiismeretességre és a bűntudatra való készségre, vagy boldog ártatlanságra, türelemre vagy türelmetlenségre neveljék önmagukat és gyerekeiket. Nem tudják, mit gondoljanak saját jómódjukról és az elszegényedő világ roppant nyomorúságáról, a társadalmi igazságtalanságokról, a földet fenyegető veszedelmekről, az emberiség kilátásairól. Írja tehát Hankis Elemér 1998-ban. Na most ez a látlelet, amit itt elolvashattunk, hallhattunk, ez drámai erővel mutatja be azt, hogy az emberekben rendkívüli módon ott van a bizonytalanság. Lehet, hogy nem ezt látjuk rajtuk, hanem valami mást, magabiztosságot inkább, meg élvezethajszolás, meg sok minden más. A lelke mélyén az embereknek ez van, bizonytalanság. És a lelkük mélyén ott van az a kérdés, hogy ki vagyok én? És egyáltalán miért vagyok itt? Ahogy az ember közeledik a halálhoz, egyre inkább élesen merül fel ez a kérdés, hogy tényleg mi is az emberi élet célja és értelme. És akkor most 2023-ból hadd idézzem Csepeli Györgyöt, szociálpszichológust, aki ugyanezeket a kérdéseket teszi föl, zárójelben persze hozzá lehet tenni, hogy Hankis Elemér nyomán, mert ő is olvassa ezt, és hivatkozik is erre a kötetre, 2023-ban a következőket fogalmazza meg. Nem tudjuk, hogy mire való az életünk. Mi a boldogság titka, miért születtünk, ahelyett, hogy nem születtünk volna meg. Nem tudunk mit kezdeni a halállal, és fogalmunk sincs arról, hogy mi az élet célja és értelme. Ugyanezek a gondolatok Értékek ébresztése című könyvében ez a szociálpszichológus, aki egyébként egyetemi tanár, Seregnyi könyvnek a szerzője, kitüntetések birtokosa, és így tovább, élete vége felé ezt az összegzést teszi. Nem tudják, nem tudjuk egész pontosan. Többes szám harmadik személyben fogalmaz Hankis, többes szám első személyben fogalmaz Csepeli György. Szóval ezek olyan kérdések és ezek olyan felvetések, amelyekből nekünk át kell éreznünk azt, hogy tényleg az emberek küszködnek, szenvednek, amiatt, hogy bizonytalanok. A látszólagos nagy bizonyosság, magabiztosság, és hogy az emberek mi mindennel foglalkoznak, ez csak álcája annak a fajta bizonytalanságnak, amiről beszélnek ezek a kutatók. Tehát ezért kulcsfontosságú számunkra, hogy igen, amikor azt mondjuk, hogy munkálkodni kell az emberekért. Jó, ha tisztában vagyunk azzal, az emberek alapvetően ilyen állapotban vannak. Még egyszer mondom, látszólag nem. Tehát látszólag el lehetne sorolni, hogy mi mindennel foglalkoznak, és hogy mennyire hányaveti módon élik az életüket. Amikor szembesül az ember ezekkel a nagy kérdésekkel, egy haláleset egyébként ilyen módon segíthet ebben, vagy a halálhoz való közeledés, ahogyan említettem is. Talán felszíre hozza bennük ezeket a kérdéseket, na de itt jön a nagy kérdés, hogy ott vagyunk-e, ott tudunk-e lenni azoknál a pillanatoknál, amikor ezek a kérdések felmerülnek. Tudunk-e segíteni ezeknek az embereknek? És nyilván mindenki azoknak, akikkel kapcsolatban áll. Tehát értelemszerűen nem tudunk oda menni mind az 1000-hez, 10000-hez, akárhányhoz. akikkel neked, nekem van kapcsolatod. És hogyha azt érezzük, hogy igen, ott van a pillanat, na akkor ott tudunk-e lenni, és akkor tudunk-e segíteni. Ezért kulcsfontosságú kérdés ez. Mert Isten üdve a föld végéig akar terjedni, ahogy itt láthatjuk is az igéből. Kapcsolatápolás. Mi a kapcsolatápolásnak a talán leginkább alapvető igéje Jézus Krisztus életében? Egy olyan igét keressünk meg az evangéliumokból, ami kifejezetten erről szól, hogyan munkálkodott Jézus másokért, hogyan fáradozott másokért. És ugye ez nagyon fontos, hogy Jézusnak aztán ugye ezer minden lett volna, amit ő szeretett volna átadni. De ugye az igen nem erre helyezi a hangsúlyt, hogy Jézus mi mindent szeretett volna átadni, és mi mindent adott át az embereknek. Akkor, amikor ezt az alapigét keressük, akkor pont, hogy egy másik jellegű gondolatot fogunk megtalálni. Következőképpen idézem ezt Lukács evangéliumából a 19. fejezet 10. versét. És ismert ige viszonylag, tehát ez szerintem sokunknak ismerős lesz. Lukács evangélium a 19. fejezete. És ott a 10. verset idézem a következőképpen. Mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Na most személyes kapcsolataimban, beszélgetéseimben ez mit jelent? Hogyan lehet megkeresni az embereket úgy, amit itt olvasunk, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Megkeresni, felkutatni. Hogyha beszélgetünk valakivel, óriási jelentősége van a kérdéseknek. De hadd mondjam, hogy ezek a kérdések, ezek legyenek nyitottak, ne zártak. Mit is értek nyitott kérdéseken? Legyünk kíváncsiak arra, hogy a másik milyen helyzetben van. Milyen állapotban van? Hol tart a gondolkodásában? Ezekhez nyitott kérdések kellenek. Itt nem arról van szó, hogy beszűkítjük a válaszadás lehetőségét. Zárt kérdésekre csak egyetlen példát mondjak, bocsánat, kicsit drasztikus lesz a példa, de valóságos a példa, tehát gyülekezeti körben hallottam. Hogyan lehet valakinek, mondjuk, ugye, hát klasszikus adventista kifejezéssel élve, bizonyságot tenni az igazságról. Hát például úgy, hogyha mondjuk úgy kérdezünk tőle, hogy tudja-e, kedvesem, teljesen mindegy, hogy kiről van szó, hogy mit jelent a 666 jelenések könyvében. Ugye? Na most 10-ből 9 ember azt fogja mondani, hogy fogalmam sincs, bizonytalan vagyok benne, hallottam már, de hát tényleg mit is jelenthet. Na most az a helyzet, hogy nyilván két lépésben itt el lehet jutni, hogy mondjam, egészen a mélységekig, de hát ugye nem erről szólna a másik ember megkeresése. Tehát a másik ember megkeresése az, hogy ő milyen helyzetben van, és azt mondja, miután megkereste Jézus Krisztus, utána megtartotta. Mire van szüksége annak a másik embernek? Tényleg mire van szüksége? Lehet, hogy fizikai segítségre? Lehet, hogy lelki segítségre? Lehet, hogy egy több órás beszélgetésre? Lehet, hogy két jó szóra, két jó mondatra? Bármelyik előfordulhat. Na, ezért fontos, hogy nyitottan kezeljük mindezt. Mert az, amikor dolgozunk másokért, ugye ez nem azt jelenti, hogy fontosnak tartom, hogy én mit szeretnék átadni, mit szeretnék elmondani. Nem erről szól. Megkeresni és megtartani, aki elveszett. Tehát ebből következik, hogy nyitott vagyok rá, először megértem, hogy neki mire van szüksége. Adott esetben még egyébként az is lehet, hogy nem én fogok tudni segíteni rajta, hanem mondjuk más valaki. És akkor máshoz irányítom. Megértem, hogy mire van szüksége, és aztán tanácsolok neki, mondok neki valamit. Nem biztos, hogy feltétlenül kell tanácsolni. Ugye sokszor azzal segítünk a legtöbbet, hogyha meghallgatjuk az illetőt. Ez óriási dolog. Az emberek ezt is ritkán élik meg, hogy meghallgassák őket. De még egyszer mondom, amilyen helyzetben ő van, és a helyzetek ezerfélék lehetnek. Tehát nem beszorítva magamat egy kalodába, hanem nyitottan kezelni. Jézus életében egyébként nagyon gyakran látom azt, és láthatjuk azt az evangéliumokban, hogy Jézus rugalmas volt, rugalmas abból a szempontból, hogy egész biztos, hogy neki volt egy elképzelése mondjuk a napjáról, hogy mit fog csinálni, kikkel fog beszélni, kiket fog meggyógyítani. Tehát biztos, hogy tervszerűen készült. De rugalmas volt abból a szempontból, hogy akkor, amikor, és itt megint csak a szombatiskolánkra utalok, samáriai asszony. Valahonnan, valahová ment. Menet közben megállt. És biztos, hogy megvolt az adott célja, elképzelése, elgondolása, hogy ma hova kéne eljutnom. Hiszen valahonnan, valahová ment. Csak közben jött ez a kútnál történő beszélgetés. És ott olvashatjuk az igei leírásban, János evangéliumában csak egy ilyen rövid kis igét, és ott maradt két napig. Ennyi, ott maradt két napig. Rugalmasság. Tehát azt látta, hogy ott rá van szükség. Akkor azt mondja, teljesen mindegy, hogy hova igyekeztem, most az a két nap, azt rájuk szállom. És aztán ment tovább. Mi lett ennek az eredménye? Egy városnak a megtérése. Tehát azért nem kis dologról van szó. Egy egész település megtérése. Tehát azért nem akármi. Sokan hittek ott az asszonynak a beszédéért, de miután Jézussal találkoztak, Sikár egészen megtért. Sikár városának egészen megtért. Szóval ezért nagyon fontos ez ilyen értelemben, hogy az a fajta nyitottság, az mindenkor legyen bennünk, ami Jézus Krisztus is jellemezte. Nyitottság, rugalmasság, elvégezni azt a munkát, amire az Isten hív bennünket. És kedves gyülekezet, nyilván sokáig lehetne még folytatni itt a sort, hogyan érdemes munkálkodni, mit érdemes tenni. Én még egyetlen igét szeretnék csak idézni, és így lassan már a lezáráshoz közeledve, Példabeszédek könyvéből. Megint csak annak az érdekeltetésére, hogy milyen helyzetben is vannak az emberek, általában véve. Ugye, amit itt a két tudós gondolataiból kiemeltünk, az leginkább a bizonytalanság. Az emberek nem tudják, hogy mit cselekedjenek. Mi a másik, amit el tudunk mondani, és nyilván sok mindent el tudnánk még az ige alapján. Példabeszédek könyve 24. fejezetéből a 11. verset szeretném olvasni. Tehát Példabeszédek könyve 24. fejezete, és ott a 11. vers következőket írja. Szabadítsd meg azokat, akik a halálra vitetnek, és akik a megöletésre tántorognak, tartóztasd meg. Szabadítsd meg azokat, akik a halálra vitetnek, és akik a megöletésre tántorognak, tartóztasd meg. Az a fajta részvét, amit Jézus Krisztus érzett a világ iránt, a világ fia iránt, na, ugyanez a részvét kell, hogy legyen bennünk is. Miért? Azért, mert az emberek gyakorlatilag tényleg ezt csinálják. Vitetnek a halálra, a megöletésre, tántorognak a megöletésre. Tántorgás ugye egyértelműen jelzi, hogy ez nem egy ilyen egyenes út, hogy na most akkor az ember elhatározza, hogy ő aztán a kárhozatba megy, dehogy is. Össze-vissza bizonytalankodik. Talán azért is tántorognak, mert részek. Sok minden miatt részek. Azt mondja itt a Példabeszédek 24. fejezete, szabadíts meg azokat. Szabadíts meg azokat. Tehát nagyon fontos, hogy lássuk ezt, és ilyen értelemben szánalommal, részvéttel legyünk azok iránt, az emberek iránt, akik körülöttünk vannak. Nagyon fontos. Ez nem azt jelenti, hogy egyfajta magas lóról kéne beszélni, vagy magasabb pozícióból kéne beszélni hozzájuk. Szó nincsen, mert közben ezektől az emberektől rengeteget tanulhatunk. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy ilyen értelemben ne helyezzük magunkat egy olyan pozícióba, amiben Jézus Krisztus se helyezte magát. Tehát nagyon-nagyon fontos ez a fajta rugalmasság és bölcsesség, hogy igen, egyfelül ez jellemzi ezeket az embereket, de másfelől, hogy is szólt a Lukás 19:10? Hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Na most megkeresni, megtartani úgy lehet, hogyha közel megyek hozzá, hogyha kapcsolatot ápolok vele, hogyha vele vagyok, ilyen értelemben közösségben vagyok vele, úgyhogy nagyon-nagyon fontos, hogy az ember ezzel tisztában legyen. Egy biztos, kulcsfontosságú jelentősége van még az apróságoknak is. Egy kedves múzaratot itt hadd említsek meg, Egervári Oszkártól hallottam ezt a kis tapasztalatot, ugye régi kedves tanárunk, lelkészünk volt. Oszi bácsi mondta el ezt egyszer, hogy egy keresztségi meghallgatásom volt, és hát keresztségi meghallgatáson mindig föl szokták tenni a kérdést a keresztelendőnek, hogy hogyan választotta ezt az utat, hogyan talált rá a gyülekezetre, és mi volt az, ami őt ehhez a döntéshez hozzásegítette, hogy keresztségre készüljön, vagy keresztségre jelentkezzen. Azt mondta, hogy egyszer egy gyülekezetben megkérdezett egy hölgyet, és hát a hölgy ugye azt a választ adta erre, amit nagyon sokan adnak, hogy hát elment egy előadás sorozatra. Ott volt az előadás sorozaton, részt vett egy előadáson, és Oszi bácsi már tette is fel a kérdést a maga lendületességével, és megkérdezte, hogy milyen volt az előadás, hogy mit tapasztalt, hogy hogy volt, hogy hatott rá. És a hölgy meglepő módon erre azt a választ adta, hogy hát, őszintén szólva, az egészből én nem sokat értettem. Gyakorlatilag semmit. Hát úgy egy pillanatra dermed csend lett, hogy mégis akkor mi tartotta itt ezt a kedves hölgyet, aki ugye keresztségre jelentkezett, és hát már a meghallgatása volt. Föl is tették neki a kérdést, hogy tényleg mi volt az a mozzanat, ami viszont akkor megragadta, és ilyen módon itt tartotta. Azt mondja, két dolog. Amikor bejöttem az előadásra, akkor valaki lesegítette a kabátomat. Amikor meg elmentem, akkor felsegítette rá. Döbbenetes, nem? Tehát ez egy ilyen 10 másodperces történet az elején, meg 10 másodperc a végén, hogy közte mi történik, ilyen értelemben azt mondja, gyakorlatilag úgy fogalmazott, hogy az egész neki kínai volt. Nem értette. Nem értette, hogy miről beszél az előadó. De azt mondja, itt szerető emberek vannak, itt szerető közösség van, tehát rám odafigyeltek. Na, emiatt jöttem másodjára is, meg harmadjára, meg negyedjére, és aztán megkeresztelkedett. Reisinger Jánostól itt hadd idézek egy szót. János használta egyszer azt a kifejezést, hogy mi az előadás. És ugye azért is beszélek erről, mert mi is átéltünk egy előadás sorozatot itt Győrben az elmúlt hetekben. Azt mondja, az előadás az mindig apropó. Apropó. Így jellemezte az előadást. Ugye ő is tart több ezret, több tízezret, mai napig is. Apropó. Apropó a találkozásra. Apropó a beszélgetésre. Tehát ez annyira érdekes, mert nyilván nagyon fontos, hogy mi hangzik el. Hát én magam is előadó vagyok, hát a lehető legjobbat igyekszem adni, persze. De előtte, meg utána, hogy mi történik. Azok a gesztusok, tekintetek, szavak, amikből lehet, hogy csak néhány van, nem ismerjük azt a másikat, vagy mert csak 20 másodpercünk van vele beszélni, pár szót. Ezek is óriási fontosságúak lehetnek, sőt. János ezt azért mondta, mert ugye apropó a beszélgetése. Tehát meg kell becsülni az ilyen alkalmakat, de sokszor nem is tudjuk, hogy ezeknek az apró mozzanatoknak milyen jelentősége van, amire aztán kapcsolatot lehet építeni. Jó, tehát nagyon fontos, hogy ezzel az ember tisztában legyen, hogy igen, azok az emberek, akik küszködnek ezekkel a kérdésekkel, és nem tudnak választ adni ezekre a kérdésekre, kik vagyunk, honnan jövünk, miért vagyunk itt, mi az életünk értelme. Tehát a legalapvetőbb kérdésekre egyszerűen nincs érdemi válaszok az emberek sokasságának. Ezek az emberek, azt mondja a példabeszédek 24, halálra vitetnek, megöletésre tántorognak, szabadíts meg őket. Ennek viszont az előfeltétele, hogy légy velük kapcsolatban, vagy lépj velük kapcsolatba, keresd meg őket, és aztán jön a megtartás, amire az Isten biztat bennünket. Kedves gyülekezet, ez tehát mindaz, ami benne van az Ézsaiás 49.6-ban, a népeknek is világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen. Adja az Isten, hogy valóban ilyen életünk lehessen. Egyénileg is, közösségileg is, tehát hogy átérezzük ennek a jelentőségét, hogy emberek sokasága tűnik el, megy a halálba, tántorog a megöletésre, mi nekünk egy olyan kincsünk van, amit nekünk tovább kell adni. Kit-kit, amire késztet a Jóisten. Lehet, hogy csak néhány emberrel tudunk kapcsolatban lépni, akkor annak a néhány embernek mondani valamit, segíteni neki valamit. Ha egy mondatot, akkor egy mondatot. Ha valamit adhatunk neki, kiadványt, akkor kiadványt. Ha elhívhatjuk gyülekezetbe vagy előadásra, akkor elhívni, és így tovább. Egy a lényeg, nyitottság, és ilyen értelemben készenlét, hogy valóban az Ézsaiás 49.6 az beteljesedhessen. Nagyon-nagyon fontos ez, hogy ennek a küldetését folyamatosan lássuk. Ez nem teher. Teher abból a szempontból, hogy édes teher. Nyilván, tehát feladat, előttünk lévő szolgálati lehetőség, de az Isten, mint mindenben, ebben is szabadságot ad. Lehetőség az ember számára, hogy éljen ezzel. Kedves gyülekezet, kívánom azt, hogy valóban ezek a gondolatok legyenek bennünk akkor, ne csak itt a gyülekezetben, hanem amikor majd kilépünk a gyülekezetből, amikor vége a szent összejövetelnek, a szombatnapi összejövetelnek, akkor, amikor másokra tekintünk, ez a fajta nyitottság legyen bennünk, ami Jézus Krisztusban megvolt. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen.